Lassan befejezi azt a projektet a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában résztvevő diákok egy csoportja, akik a csehországi Brünjenec városában felépülő, illetve az ott található zsidó gettóból kialakított múzeum kiállítási anyagát készítették elő. Holokauszt szakkörösök ők, akik Szűcs Róbert történelemtanár és kollégiumvezető irányításával térképezték fel a helyi tudnivalókat a zsidóság történetéből, és amelyet összekapcsolnak a mintegy 1200 zsidót megmentő gazdag iparossal, Oskar Schindlerrel, az ő ottani tevékenységével. Mik voltak a lépései a gyerekek felkészítésének?
Ugye egy éves projektről beszélünk, tavaly ilyenkor kezdtük, vagy akkor jelentkeztünk. Maga ez a Schindler projekt, ez két részből állt. Az egyik az volt, hogy az Zahor alapítványon keresztül ugye kapcsolatot tartottunk ezzel a szervezettel, aki létrejött ennek a gyárnak a megmentésére, hogy ebből egy múzeumot hozzanak létre. Ez az Arx Foundation, ez a neve, ez a Bárka alapítvány. Emellett párhuzamosan a gyerekekkel itt helyi szinten is foglalkoztunk, plusz még volt egy kör, mert bejártuk az országot a gyerekekkel, és ez a hat iskola, aki ebbe benne van ebbe a projektbe, meglátogattuk egymás intézményeit, és elmentünk egymás városaiba, és ott a helyi zsidóságról, a helyi problémákról, vagy a helyi történetről beszélgettünk, és ezzel kapcsolatban csináltunk feladatokat, plusz párhuzamosan nyilván a gyerekek dolgoztak azon, hogy a kiállítási anyag megszülessen, amit majd kiviszünk most júniusba. Tehát gyakorlatilag a nyíregyházi zrínyiseknek volt egy szakkörük, ami a Schindler projektről szólt. Ezzel kapcsolatban a Zahor alapítvány által fejlesztett tananyagokat használtuk. Nyilván az egész a videóinterjúkra épül, ezt már sokszor elmondtam, mérhetetlen és rengeteg információ a videóinterjúkban, amiket használni lehet. És akkor a gyerekekkel a szakkör keretében feldolgoztuk ezeket a tananyagokat, és ezek a tananyagok, ezek a Schindler filmhez, a történethez, a gyárhoz kapcsolódó tananyagok voltak. Az első tananyag az magáról a filmről szólt. A film adaptációnak a dilemmáiról szólt, hogy a videó interjúk során a Schindler zsidók a film elkészítésével kapcsolatban és a film utóéletével kapcsolatban fogalmazták meg a kérdéseiket. Például féltek attól a Schindler zsidók, amikor Spielberg megkereste őket, hogy ez az egész film, ez egy ilyen puncs lesz. Így fogalmaztak, hogy egy ilyen hollywoodi történet lesz, aminek happy end a vége, és stb. Stb. Tehát, hogy nem lesz objektív, inkább ez egy ilyen hollywoodi klisé film lesz. És erről beszélgettünk a gyerekekkel, ezzel kapcsolatban volt az első tananyag. A második tananyag az Emily Schindlernek a szerepéről szólt, ami egy nagyon érdekes, mert ugye a film alapján is, vagy a film után is mindenki ugye Oskar Schindlerre emlékszik, közben pedig ugye nagyon sok visszaemlékező, nagyon sok Schindler zsidó interjúban megjelenik Emilynek a szerepe, és ők is azt mondják, hogy ugyanolyan szerepe volt a zsidók megmentésében, mint a férjének, Oskarnak, csak egy picit ugye el van nyomva, mert ugye Oskarból lett úgymond Liam Neeson, ugye egy világjelenség. És a második tananyag az arról szól, hogy Emilynek a szerepe milyen volt, és a gyerekek gyakorlatilag azt tanulták meg belőle, hogy ugyanolyan szerepe volt a házastársnak, ugyanannyira törődött a zsidókkal, ugyanúgy vállalt kockázatot, mint Oskar. Sőt, igazán ugye Emilynek a szerepe ebbe a brünjeneci gyárba, tehát ahova visszamegyünk majd június végén, meg ahol maga a múzeum is létrejön, ott volt igazán nagy szerepe, mert ebben az időszakban már Oskar azzal foglalkozott, hogy azt a vagyont, amit ugye megtermeltetett, ezt már a brünjeneci gyárban arra fordította, hogy megmentse ezt az 1200 zsidót. Tehát erről szólt, hogy a vagyonát gyakorlatilag visszaforgatta arra, hogy folyamatosan fizette az SS-t, fizette az őröket, hogy nem nyúlhatnak hozzájuk, lefizetett mindenkit a környéken, hogy ebből ne legyen probléma, plusz megvásárolta azokat a lőszereket, amiket ugye elvileg ők gyártottak le. És ugye a Schindler zsidók a brünjeneci gyárban már nem folytattak termelést, csak látszólag gyakorlatilag parkoltatta őket, hogy majd ugye, ha vége a háborúnak, akkor ugye megmenekülnek. És ebben a helyzetben az Oskar nagyon sokszor volt távol. Ezt elmondják a videóinterjú alanyok, hogy nagyon sokszor nem volt ott, és ilyenkor ők rettegtek, hogy az SS rájuk ront, esetleg egy-két embert kivégeznek, és az Emily ott volt velük, volt, hogy ott aludt velük, megtiltotta, az SS katonáknak vett külön alkoholt, hogy jó érezzék magukat, ezeket a napokat így vészelték át, úgyhogy nagyon érdekes az Emily szerepe, úgyhogy ez volt a második tananyag. A harmadik tananyagunk az a textilgyári részéről szólt, mert ugye alapvetően ez a gyár, ez egy textilgyár volt, ez a brünjeneci gyár, és egyébként a Daniel Löwbernek, aki ennek az egész projektnek az atya, és ugye az ő nagyapjáé volt ez a gyár, akitől ugye elvették a nácik, őneki feltett szándéka, hogy ennek a múzeumnak a működését abból fogja biztosítani, hogy Brünjenecbe ezt a textilgyártást visszahozza. A város szülöttje Mendel, a genetikus, és ugye van ez a DNS szerkezetű kép, a kettő spirál, ennek a mintája jelenik meg például a brinyenyeci sálakon, ruhákon, és ebből akar ő egy ilyen üzletet csinálni, hogy mellette beindítani a gyárat picibe, és akkor ez fenntartaná a múzeumot, meg ebből tudná ugye magát a gyárat is megmenteni, mert hát iszonyatos pénz lenne ez, hogy ezt az egészet felújítsák. És akkor a harmadik tananyag az erről szólt, hogy a brinyenyeci textilgyártásnak egy kicsit a múltja, jelene, jövője. És a negyedik pedig egy különleges téma volt, ez pedig a művészet szerepe az ellenállásban. Voltak olyan Schindler zsidók, akik rajzoltak. Nem sok kép maradt fenn, de megvannak azok a vázlatok, amelyekben lerajzolták, hogy hogyan élnek, hogyan szenvedtek például Auschwitzba, amikor oda került a vonat, vagy hogy hogyan kerültek az üzemből át mondjuk a másik helyre. Tehát, hogy ezeket ők megrajzolgatták, és ebben vannak olyan képek, amik gyakorlatilag így a művészeten keresztül az ellenállásukat fejezik ki az egész rendszer ellen. És akkor ezekről volt egy-két ilyen kis feladat, egy pár képet megnéztünk, és akkor ezzel dolgoztak a gyerekek.
Vannak dolgok, amiket lehet mérni, de vannak dolgok, amiket lehet, hogy nehezen lehet mérni, beszélgetsz velük, látod az arcukon, hogy most leesett egy tantusz. Tehát, hogy ebből az egész történetből mit vonnak le, mit tudnak áthúzni maguknak a mai világba. Annak kapcsán jutott eszembe, hogy mondtad, hogy ez a unoka úgy szeretné a múzeumot megtartani, vagy felépíteni, hogy közben tartsa el magát. Tehát ez a gondolkodásmód is egészen más. Uh-huh. Tehát, hogy azért van egy ilyen része. Meg még mi mindent tanultak vajon ebből a gyerekek?
Szerintem a gyerekek a szemlélet. Tehát az változik meg a gyerekekben. Vagy azt látom például az enyémeken, a 11-eseken, hogy bizonyos dolgokhoz máshogy állnak. Vagy feldobnak olyan témát, például tényleg nagyon, nagyon érdeklődő némelyik diák, olyan témákról tudok velük beszélgetni, ami akár napi szinten megjelenik, mondjuk az orosz-ukrán háború, vagy ahogy most kinéz a világ, vagy amilyen lehet a világ. Tehát ezekről tudunk velük beszélgetni, és biztos...
Tehát érdeklik az összefüggések
őket. Igen, pontosan, igen. És ugye ez a lényeg, hogy a kritikus, én ezt mindig ezt fújom, ezt elmondom százszor, hogy nagyon fontos a kritikus gondolkodás, mert ha tájékozott, ha utána olvas, ha utána néz, ha megismeri az egyik, másik, harmadik szempontot, akkor le tudja vonni azt a következtetést magának, amit ő jónak gondol, és akkor az a jó. De ehhez az kell, hogy megismeri, és az, hogy a videóinterjúkat megnézzük, meg megnéznek, mert nyilván nem bombázom őket minden nap vele, de a videóinterjúkat meghallgatja, és tényleg a túlélő szájából hallja meg azokat, amit esetleg olvas, vagy a törikönyvben benne van, sokkal hitelesebb. Ez az oral history, az élő könyvtár, ugye ez működik is pedagógiai módszer. Tehát sokkal jobb, és a szemléletük változik meg, a rálátásuk a világra, esetleg az, hogy ha hallanak valamit, akkor kritikusabban kezelik. Tehát ez már bőven elég, ha ezek a gyerekek így fognak kimenni innen, és akkor ha ez 10 gyerek, akkor 10 gyerek, de akkor is megérte.
Hát nem beszélve arról, hogy ugye létesül egy múzeum, amelynek ők a részesei, annak a kialakításának.
És pont tehát... ez jutott eszembe, hogy megfogalmazta az egyik srác, Sánta Sándor tanítványom, hogy beszélgettek otthon, hogy ez mekkora dolog, hogy ő eljutott ide, és majd, ha ő esetleg a gyerekeivel el fog jutni oda, el fognak menni, és ez a múzeum még akkor állni fog remélhetőleg. Megnézik ezeket a tablókat, amiket ugye mi is csinálunk, a nyíregyházi tablókat. Elmondhatja, hogy ennek én részese voltam. Sugárzott a büszkeségtől, tehát ez annyira jó esett nekem is. Sose látták a filmet előtte, ugye megnézték a filmet. Ugye a mikorosztályunknak ez egy alapfilm, egy alapélmény. Én többször elmondtam, hogy ez volt az első film, amin elsírtam magam. A végén ez nekem egy óriási élmény volt, nekik már máshogy csapódott le nyilván, meg most így megnézve én is újra már azért máshogy láttam, de alapvetően az, hogy ez a dolog náluk így beütött, és ennyit elértem, hogy tényleg büszkének érzik magukat, hogy ebben részt vehettek, ez már teljesen így megérte minden munkát, amit belefektettünk.
Nézzük, hogy mibe fektettetek munkát, tehát mit láthat majd a látogató, aki ezt a múzeumot megnézi majdan, amikor megnyílik.
Az a koncepció, hogy ugye gyerekek álmodják meg a múzeum egy részét. Ugye ezért voltunk kint tavaly nyáron ezen a nagy workshopon, ahol majd 300 diák volt összesen. Jött a gyártörületén voltak ezek a workshopok, iWalkoztunk, beszélgettünk, találkoztak túlélőkkel, ketten ugye ott voltak a filmből is. És ugye maga a koncepció az, hogy a gyerekek gondolkozzanak el azon, hogy mit szeretnének látni ebbe a múzeumba, és akkor az AHOR koordinálása. Mi a magyarországi 6 iskola, mi abba állapodtunk meg a tanárok és nyilván az ahoros kollégáknak a vezetésével, hogy akkor megpróbáljuk helyi zsidó történeteket, helyi zsidó embereket, helyi zsidó épületeket ebben a 6 városban, ahonnan vagyunk, megjeleníteni, ilyen kiállításanyagot készíteni, és gyakorlatilag a magyar blokk az úgy fog kinézni, hogy mindenki 4 témában kutatott odahaza, ez volt a feladat 1 évig. Az első volt az a zsidó emberek, vagy zsidó család történetek. Kutattunk, néztük a videóinterjút, interjúkat, és hát végül is mi arra jutottunk a gyerekekkel, hogy a dr. Bernstein Bélának a történetét fogjuk feldolgozni. Ugye ő nyíregyházi rabbi volt, Várpalotáról került ide, vagyis Várpalotán született, de ő egy nagy tudású ember volt akkor, ahol most a holokauszt emlékmű van, az róla van elnevezve ez a tér. A Bernstein Bélának a története azért érdekes, mert ugye elkerült ide Nyíregyházára. Ő volt az, aki megírta 1848-49-ben a zsidóság szerepét a szabadságharcban. Ő volt, aki kikutatta, tehát történész, tudós ember volt. Jókai Mór írta az előszavát a könyvéhez. És akkor a Bernstein Béláról rengeteg anyagot találtunk. Ő a Status Quo hitközségnek volt a főrabbia. Ennek a hitközségnek volt egy zsinagógája a Szarvas utcán, és ez lesz a második tablónk ennek a Status Quo zsinagógának a története, mert hogy a második téma az pedig az volt, hogy eltűnt helyek. Mai napig ugye az iskolánál a két kiszögellés az a régi épületnek a maradványa, tehát ha valaki arra jár, akkor a járdán láthatja az épület két szélén ezt a kiugró ilyen kis tömböt, az a régi zsinagógának a határa. A zsinagógát szépen felépítették adományokból, tóraszentelés volt, működött, aztán mikor jöttek ugye a náci megszállás idején, most hogy felrobbantották, vagy felgyújtották, erről különböző elképzelések vannak, lényeg az, hogy a visszavonuló csapatok azok vagy felrobbantották, vagy felgyújtották, és maga Bernstein Béla rabbi és a családjával egyrészt előtte megkínozták, megverték, de megmenekülhetett volna, viszont ő azt mondta, hogy ő a közösségével tart, úgyhogy felszállt ő is az auschwitzi vonatra, a családjával együtt, és ott halt meg Auschwitzba. Ezzel kapcsolatban például a videóinterjúk során egy nagyon érdekes történetet találtunk, amit mi feldolgoztunk erre a plakátra olyan formában, hogy a videóinterjúnak ezt a részét kivágtuk, és ezt majd QR kóddal lehet leolvasni a múzeum látogatóknak. Ugye magak a plakátok úgy néznek, hogy lesz egy ugye angol, meg lesz egy magyar felirat, és a QR kód beolvasásával meg fog jelenni ez a videóinterjú. A túlélő azt meséli el, hogy neki tanára volt a Bernstein Béla, és amikor 1920-as években Horthy ugye Nyíregyházára látogatott, háromszor is volt Nyíregyházán, akkor felsorakoztak a városnak a vezetői, az állomáson fogadták, Újfehérton már lovaskocsik és díszsortűzés, nem tudom mi, és beérkezett Horthy az állomásra, leszállt a különvonatról, Turul nevezetű különvonatáról, előkelőségek felálltak sorba, ugye a főispán, az alispán, és akkor sorba az egyház képviselői, és mind az öt egyháznak ott volt a képviselő, és ott volt ötödikként a Bernstein Béla, ő volt az utolsó a sorba. És akkor ez a bácsi ez elmeséli, hogy jött Horthy, köszönt mindenkinek, ment és kezet fogott, és akkor a Bernstein Béla nyújtotta a kezét, és nem fogott vele kezet. És a bácsi azt mondta, és ez úgy beégett az agyamba ez a mondat, hogy ő úgy gondolja, hogy akkor kezdődött el a magyarországi zsidóság pusztulása, amikor egy főrabbival a Horthy nem fogott kezet. Szóval a második akkor a Status Quo zsinagógának a története. A harmadik az volt a téma, hogy túlélők. Na most Nyíregyházáról vannak túlélők. A nyíregyházi zsidó hitközségen keresztül, ami ezúton is köszönök nekik, sikerült a Markovics Gyula bácsival egy interjút csinálnunk, vagyis elhívtuk az Enyibe, mint Nyíregyháza kettő túlélőbe az egyik, aki egyébként meg ahhoz képest, hogy 99 éves, nagyon fit és szellemileg nagyon rendben van. Úgyhogy én elmentem hozzá előtte, fogadott nagyon kedvesen, már ott elmondta gyakorlatilag majdnem az egész sztorit, és akkor utána elhívtuk az Rényibe, és ott egy órán keresztül gyerekek előtt, meg kollégák előtt, akiket érdekelt a téma, egy ilyen 50 fő előtt beszélgettünk az ő történetéről, és úgy döntöttünk a Schindler-es gyerekekkel, hogy akkor ezt az interjút, vagy ebből az interjúból a lényeget fogjuk kiszedni, és ez lesz nekünk a túlélünk. A harmadik tablónk az Gyula bácsiról fog szólni. Ott is az lesz, hogy bizonyos részek ebből az interjúból QR kóddal elolvashatók, és akkor a helyi dolgokról fog beszélni ott majd a múzeum látogatóknak. És akkor a negyedik téma pedig a megmentőkről szólt. Na most ezzel kapcsolatban mi nem nagyon találtunk anyagot, úgyhogy mi ezt a részt nem. Úgyhogy mi erről a három témáról dolgoztunk a gyerekekkel, és akkor ezzel kapcsolatban, hogy még autentikusabb legyen, mert ugye ennek az is a lényege, hogy tehát vagyis én szerettem volna azt, hogy azért én se nyíregyházi vagyok, hanem úgymond bekerült, ahogy mi felénk tarpán mondják. Azért nekem is újdonság volt ez. Itt szeretném nagyon kiemelni Ricu Zoltán kollégát, tanárurat, aki egyébként Zinyis tanár is volt, neki a két könyvét. Az egyik könyve ugye a nyíregyházi zsidóság története, a másik pedig a nyíregyházi zsidóságnak az épületei és az emlékhelyei. Ezeket nagyon szépen összeszedte. És Nagy Ferenc tanár úrnak, aki levéltár volt igazgatóan, aki nekem egyébként tanárom volt a főiskolán, és imádtuk, neki van egy nyíregyházi zsidóság pusztulásáról egy külön ilyen kis tanulmány. egy levéltári kiadvány, ami megint csak nagyon jó volt, tehát ezeket olvasgattam, meg feldolgoztuk. Én szerettem volna azt, hogy a gyerekek minél jobban kapcsolódjanak ehhez a témához, helytörténeti szinten is, mert nekem is nagyon sok dolog újdonság volt, mert ugye én se ismertem eddig ilyen szinten a nyíregyházi zsidóság történetét. Akkor ezek a kiadványok, a Ricu Zoltán könyve, Nagy Ferenc tanár úr könyve, meg az, hogy a gyerekekkel megkerestük a botlatóköveket Nyíregyházán, például a Bernstein Bélának is van ugye ott a suli előtt botlatókövet, és ezen kívül kimentünk a Kótai úti zsidó temetőbe, ahol ugye az a fal, amire fel van vésve a nyíregyházi áldozatoknak a neve, az a fal az a státuszkó zsinagógából épült. Tehát annak a tégláiból, vagy épületanyagából, tehát annyi maradt meg gyakorlatilag csak a státuszkó zsinagógából, ez azért is volt érdekes nekünk, mert ugye azt választottuk projekt elemként, és akkor a gyerekekkel kimentünk, ott volt egy nagyon kedves úriember, aki mesélt a temető történetéről, rengeteg ismeretet szereztek ott is a gyerekek. Tehát mindenképpen azt szerettük volna, a Zahornak is ez koncepció volt, hogy mindenki egy kicsit a saját területén, városában ismerkedjen meg a helytörténeti érdekességekkel, és akkor ezek vetüljenek úgy ki a múzeumi anyagban, hogy benne van nyilván a Schindler vonal is, a túlélők, ugye az eltűnt helyek, mint ugye a gyár, ugye a zsidó család történet, és ugye maga a megmentő, Schindler is egy megmentő volt, egy zsidó megmentő.
Tehát a nyíregyházi helytörténeti adatok, egyebek, információk kerülnek ki tulajdonképpen a nagyvilágba azzal, hogy ez a múzeum majd létrejön.
Igen, tehát az biztosan állíthatom, hogy lesz négy ilyen kiállítási anyag, vagy rollap, vagy tábla, ami a nyíregyházi zsidóság történetéhez kapcsolódik.
Úgy, mikor?
Ez. Most fogunk visszamenni, egy négy napos ilyen ott tartózkodás lesz. Mindenkit visszahívott a Daniel, az összes ország összes diákja ott lesz. Akkor már remélhetőleg kapunk információt. Annyit tudunk biztosan, mert nekünk azért közben voltak ilyen online workshopok. A Daniel annyit elmondott, hogy már az SS baraknak a tetejét azt már átfették. Ugye nyilván a gyárnak egy része sajnos használhatatlan. Tehát olyan szintű beázások vannak, és tényleg életveszélyes némelyik része, se tudtunk menni mindenhová. Különösen az a rész, ahogy egyébként a Schindler zsidók voltak. Az annyira a ramaty állapotban van, hogy ott nem is tudom, hogy ott egyáltalán lehet-e valamit kezdeni, viszont az SS barak, ahol az SS volt, akkor ahol Schindlerék laktak, az a kis épület, meg van egy újabb építésű, ami a gyárnak a része, az már ilyen vasbeton, meg modernebb épület. Na ott lesz valószínűleg a múzeum, meg valószínűleg a kis textilgyár, vagy amit majd össze tud hozni. És akkor emellett meg egy-két épületet meghagynak felújítva, úgymond autentikusan, hogy ezek tényleg azok az épületek. Most, hogy ebből mikorra lesz valami, hát nyilván gondolom rengeteg költségre, egyébként nagyon sokan adományoztak, sőt Brno városa, ugye Csehország második városa is mögé állt, nagyon jó, hogy ők nekik is fontos ez a dolog, meg én szerintem a Danielnek van olyan kapcsolatrendszere, mivel ENSZ alkalmazott, tehát nem gondolom, hogy nem ismer olyan embereket a világban, akik esetleg mögé tudnak állni ennek a projektnek. Úgyhogy kint fogjuk megtudni igazán, hogy ebből mikor lesz valami. Van egy olyan terve az Ahornak, hogy majd ha elkészül a múzeum, akkor visszamegyünk. Ha esetleg ez nem jön össze szervezett formában, mindenképpen valahogy a gyerekekkel majd megpróbálunk kijutni, megnézni, mert nagyon kíváncsiak leszünk rá, ezt már mi beszélgettük. De valószínűleg ez évben vagy jövőre talán összejön.
Szűcs Róbert történelemtanárt, a Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjának kollégium vezetőjét hallották, aki diákjaival abban a nemzetközi projektben vesz részt, amely a Brienneci Schindler Múzeum kiállítási anyagát tervezi meg és készíti elő. Erről hallották két részes összeállításunkat.